Ez itt az Etológusok Podcast, ahol viselkedéskutatásról beszélgetünk.
Macskatartó vagy? Vagy épp ellenkezőleg a hátadon is feláll a szőr, ha meglátsz egy macskát? Vagy csak szimplán hidegen hagynak? Akárhogy is, ez a rész neked szól.
Pongrácz Péter biológus, az ELTE Etológia Tanszék habilitált docense árnyalja a házi macskákról alkotott képünket.
A miénket biztosan?
Legújabb kutatásukban felmérték, hogy a macskatartók mennyire felelősségteljes gazdák, mennyire ismerik a házi macskák hatását, és ezzel kapcsolatosan szóba kerülnek a vadmacskák, akikre a házi macskák jelentik a legnagyobb veszélyt.
Eljátszottunk azzal a gondolatkísérlettel, hogy mi lenne, ha nem lennének házi macskák. Spoiler, jó is lenne, de nem is. És utána jártunk annak, hogy mitől lett ennyire sikeres faj a macska, és miért nem olyanok, mint a kutyák.
A mikrofonnál Bőm Sára
és Makos Judit. Ma pedig annak az apropóján vagyunk itt, hogy megjelent egy új szakcikketek, szintén cicás témában, viszont nem csupán a házi macskáról, hanem vadmacskákkal kapcsolatban. Mielőtt elmesélnéd nekünk azt, hogy miről is szól a cikk, hogy keveredtél te macskás témákba?
Ez egy meglepően hosszú történet, tehát az etológia tanszéken miután ugye már megerősödött a kutyás kutatásoknak portfóliója, előbb-utóbb felmerült az ötlet még a 2000-es évek elején, hogy hát valamilyen külső referenciaponthoz azért kellene a kutyák viselkedését, tehát a kutya-ember interakciókat hasonlítani, és egy logikus döntésnek tűnt a házi macska, aki ugye ugyanabban a antropogén szociális környezetben él társállatként, ugye, ráadásul a világon sok helyütt már több ilyen társállat macska van, mint kutya, tehát ez egy jelentős populáció, ami úgy tűnik, hogy az embereknek egy kellemes élményt nyújt, hiszen a legtöbb macskatartó elégedett a cicájával, és így kezdtünk el macska-ember interakciókkal foglalkozni, kezdetben tulajdonképpen bizonyos kutyás kísérleteket megismételve, hogy vajon a macska ezt hogy csinálja, mert akkor ugye ebből lehet arra következtetni, hogy vajon minden domestikált állat, ami olyan környezetben él, mint a kutya, ugyanúgy is viselkedik, tehát mondjuk ugyanannyira tud egy emberi mutató gesztust követni, mint a kutya, vagy hogyha lesznek mondjuk a kutya és a macska között különbségek, akkor ez elárulhat valamit a kutya, a kutyát ért specifikus domestikációs hatásokról, vagy a kutya faj specifikus jellegzetességéről. És én már ekkor, engem mindig érdekeltek a macskák, így örömmel kaptam az alkalom, hogy amikor csak lehetett valamilyen macskás kísérletet csinálni, azzal én foglalkoztam. Hozzá kell tennem viszont, hogy ezek nagyon pontszerű események voltak az etológia tanszék történetében, a macskás kísérletek. Nem csak azért, mert ötletünk nem volt, hogy mit csináljunk, hanem azért, mert macskás kísérletet csinálni sokkal nehezebb, mint kutyást. Arra nagyon hamar rájöttünk, hogy az úgy nem működik, hogy a cicát behozza a gazdi, és akkor itten teszteljük a tanszéken, mert a macskák, mit tudom én, 95%-ettől teljesen összeomlik, és nem csinál semmit, amire mi kíváncsiak lennénk. Tehát a macskákhoz legtöbbnyire el kell menni a gazdához, gazda lakásán tesztelni, de most ez azért nagyon nagy elszántságot igényel. Tehát mindig arról volt szó, hogy amikor érkezett egy olyan hallgató, akibe megvolt ez az elszántság, hogy ő ellátogat 20-30-40 macskatartóz, és nem retten attól vissza, hogy még így is az alanyok körülbelül felét elbukjuk, mert nem hajlandó csinálni semmit. Tehát ezért is volt kevesebb macskás vizsgálat. Az utóbbi mondjuk azt mondhatnám, 6-8 évben engem egyre inkább az foglalkoztat, hogy a macska nem azért érdekes feltétlenül, mert jó kutya kontroll kísérleteket lehet vele csinálni, hanem a macska mint állat rendkívül érdekes, hiszen gyakorlatilag tökéletesen beilleszkedik abba a környezetbe, ami az ember mellett élést jelenti. Na most ebben mi az érdekes? Az, hogy a kutyánál természetesnek vesszük, hogy ez egy szociális, tehát társaságkedvelő állat, valószínűleg ilyen volt az őse is, tehát az, hogy ő beilleszt egy új játékost az embert az ő életébe, az a kutyánál kvázi alap. Na de ugye a macskáról meg tudjuk, hogy az ő őse, ami egy ismert, tehát az egy élő vadállat, ugye az afrikai vadmacska, azért az nem egy szociális állat. Nem csak az európai vadmacska rendkívül antiszociális és magánykedvelő, tehát a fajtársait is mondjuk úgy, hogy utálja a szaporodási időszakot leszámítva, hanem az afrikai változat sem egy szociális állat. Tehát ez nekem nagyon érdekes, hogy egy ilyen, hogy mondjam, óriási handicappel induló állat mégis hogyan tud az ember környezetébe egészen kielégítő módon beilleszkedni, és ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy vajon amit látunk a házi macska esetében, az nem csak egy, hogy úgy mondjam, nagyon ügyes látszat, hogy ő egy tökéletes társállat, hanem van-e ebbe valamilyen mélyebb háttértartalom, hogy a mi együttélésünk vele mit jelent.
És mire jutott el, van mélyebb háttértartalom?
Én szerintem van. Mégpedig az, hogy a macskát, tehát a házi macskát, ami velünk él, azt nem úgy kell fölfogni, én szerintem, mint egy egész jól sikerült kutyát. Ami csak egy kicsit bénább, mint a kutya, de egész meggyőző. A macskát én szerintem úgy kell fölfognunk, hogy ő hogyan is alakult ki a domestikáció során. Ő úgy alakult ki, tehát ezelőtt kb. 10 000 évvel ezelőtt nem támadt valakinek egy olyan zseniális ötlete, ott szétnézve valahol a Közel-Keleten, hogy olyan helyre kisállat ez a vadmacska, ami ott kószál, és esetleg ne együk meg, vagy ne azon gondolkozzunk, hogy azért a bőréből tök jó gallért lehet csinálni, hanem hogy ilyen milyen jó lenne itt nálunk a kunyhó tövébe. Tehát ez nem így történt, hanem a macska magától jött oda az emberhez, tehát a házi macska őse, amikor ezek az embercsoportok ott elkezdtek mezőgazdasággal foglalkozni, ugye a világon először, és ugye ennek egy kellemes kimenetele a terményfelesleg, amiért ugye a mezőgazdaság működik. Na most ezt a nagyon kicsi terményfelesleget viszont ugye szintén ott az emberrel konvenzalistává, tehát együttélővé vált, ugye a házi egér is pont ott és akkor alakul ki. El lehet képzelni, feljegyzések nincsenek, hiszen ezek az emberek írni nem tudtak, nincsenek ilyen feljegyzések, de el lehet képzelni azt, hogy amikor a adott néhány tucat ember túlélése azon a pár száz kiló gabonán múlik, és akkor abban megjelenik a házi egér, el lehet ezt a katasztrófát képzelni. Na most ebben a szituációban volt egy rettentő szerencsés találkozásunk, úgy tűnik, a macskával, ami szintén oda szegődött az ember mellé. Ez még nem domestikáció, mert igazából itt ugyanarról van szó, mint ami manapság az urbanizált rókanyest és kerecsensólyom keretében történik, de kialakul egy olyan mezopredátor, rákcsáló, evő, ragadozó, aki valamennyire elviseli az ember környezetét, és viszont kihasználja azt a ragadozási lehetőséget, amit ott lehet csinálni. Most nagyot ugrunk az időben, a macska mindmáig ugyanez. A mélyebb értelem, amit én szeretnék itt hangsúlyozni, hogy a macska, habár ugye azért az évezredek során átment ezen a, hogy úgy mondjam, szelidítő szelekción, tehát egy idő múlva, néhány ezer évvel később, elsősorban az egyiptomi birodalom területén azért minden bizonyan egy intenzív szelekció volt a kellemes, elviselhető macska irányába, de ökológiailag ez a faj megmaradt egy, én úgy szoktam hívni, hogy zsoldos ragadozónak. Tehát aki velünk él, és nem függ tőlünk. Tehát ez a nagyon nagy különbség a kutya és a macska között. A kutya hatalmas sikere az a minél tökéletesebb dependencián múlik, amit az ember felé mutat. A macska sikere az teljesen más, ő megmaradt önállónak, tehát ő nem, jó, most ha valaki egy lakásban tartja a macskát, és sose kiél engedi, és nem eteti, nem itatja, akkor nyilván a macska el fog pusztulni, tehát ilyen módon függ tőlünk a macska, de biológiailag mindmáig egy ragadozó. Aki, ez lehet, hogy egy kicsit polgárpukkasztó, tehát nem mi fogadtuk be a macskát a mi környezetünkbe, hanem tulajdonképpen a macska terjesztette ki az ő életterét, tehát befogadja az embert is ebbe a élettérbe. Tehát ez szerintem a nagyon szexi titoka, vagy rejtelem a macskában, hogy ő úgy tud velünk élni, hogy egyenrangúként. És itt nem hogy mondjam, ezeket a sztereotíp vicceskedő mémeket akarom támogatni, ami mindig ugye úgy ábrázolja a macskát, hogy hát az lenéz ránk, és mi a macskák szolgái vagyunk. De valójában tényleg arról van szó, hogy egy kellemes együttélés mellett a macska az mindmáig képes ellátni azt a feladatát, ami miatt valamikor ide szegőd.
Ebben az új cikkben, aminek a kapcsán eljöttél most hozzánk beszélgetni, ez az új cikk, ez egy picit ugye kapcsolódik is ide, mert hogy pont azt nézitek, hogy a házi macska még mindig, hogyha kiengedik, akkor ő úgy viselkedik, mint hogyha nem lenne mellett ember, tehát ő vadászik magától, fenntartja saját magát, és ez bizony problémát is okozhat.
Így van, tehát a házi macskának ugye ez a tulajdonképpen az ember számára nagyon sokáig nettó hasznot jelentő képessége, hogy ő amit ér, tulajdonképpen megfog és megeszik, vagy legalábbis megöl, ami méretben ugye neki zsákmányként megfelelő. Ez ugye a jelenlegi viszonyok mellett, amikor rengeteg ember rengeteg macskát tart, és szinte mindenhol ott van az ember jelenlét, ez gondot okoz sokféle ökológiai szempontból, tehát ugye maga a predációja a macskának, hogyha különösen olyan helyeken, ahol a semmilyen hasonló ragadozó őshonos nem volt. Tehát ugye egy új-zélandi, egy ausztráliai, vagy kisebb szigeteken levő környezetben, ahol a macska, mint egy rendkívül potens és ügyes ragadozó megjelenik, mert odaviszi az ember, ott ez a helyi faunának tényleg katasztrofális.
Hát ugye tudunk olyan fajról, ami azért halt ki, mert hogy a macska praktikusan megette.
Így van, tehát ugye ez nagyon érdekes, egy nemrégiben olvastam egy érdekes példát, hogy volt egy Hawaii, illetve van egy varjúfaj, ami Hawaii szigetén őshonos, ez csak fogságban létezik már, mert kipusztult a Hawaii-ról, mert megették a macskák, illetve a patkányok, illetve levadázták az emberek, és most nemrégiben volt egy visszatelepítési kísérlet. Tehát ugye fogságban elég sokat sikerült ebből a Hawaii varjúból szaporítani, visszatelepítették őket olyan helyekre, ahol biztosított volt nagyjából, hogy ott nem fogják megenni a ragadozók, meg minden. Na most itt egy nagyon érdekes dolog történt. Nem sikerült a visszatelepítés, mert, mint kiderült, a macskák által terjesztett toxoplazmózis, az fertőzi a varjút is. Tehát innentől kezdve már érthető a dolog. Tehát a macska gond az ökológiai szisztémákban, és Európában, így Magyarországon is van egy járulékos, nagyon különleges gond, amit még a ugye, rendkívül kalandozó vágyú macskák, akik kijárnak ugye a város széleken, falu széleken, vagy éppen elvadulnak és kint élnek már a természetben, okoznak, ez pedig ugye a helyi vadmacska fajjal való hibridizáció. Tehát a jelen kutatásunknak pont ez volt a kiindulási alapja. Egyébként nagyon érdekes, tavaly előtt kezdtük ezt a kutatást a gödöllői vadbiológus kollégákkal, nem tudtuk, hogy idén a vadmacska éve lesz, illetve a vadmacska lesz a Magyarország emlős faja, tehát ez csak külön ilyen kellemes egybeesés, hogy ugye amikor most megjelenik a cikk, akkor ezt így lehet menőzni. De ugye az a helyzet, hogy Magyarországon európai viszonylatban még egy releváns vadmacska populáció él. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy Skóciában mit küzdenek, hogy visszatelepítsenek vadmacskákat.
Mielőtt egy picit mélyebben belemennél, mi az a vadmacska? Nem vagyok benne biztos, hogy a kedves hallgatóknak tiszta az, hogy létezik külön egy házi macska és valami egyéb dolog az erdőben.
Nagyon jó a kérdés egyébként. Ez különösen izgalmas, amikor az ember angolul keres wildcatre a interneten, mert például angol szász nyelvekben a wildcat az amúgy az oroszlántól kezdve minden is lehet. Tehát ugye ez még külön izgalmas. Na, kérem szépen, a vadmacska, ugye az a macska féléknek az egyik faja, és számtalanszor a rendszertan átalakította ezt. Tehát amikor néhány éve mondjuk a házi macska domestikációról beszélünk, akkor azt mondtuk, hogy a vadmacskának van három jellegzetes nagy alfaja, az európai, az afrikai és az ázsiai, és ebből az afrikai alfajból alakult ki a házi macska. A rendszertanászok ugye állandóan újra rajzolják ezt a térképet. Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy külön fajba sorolják az európai vadmacskát, amivel itt Magyarországon is találkozhatunk, és kialakítottak egy másik fajt, amit úgy hívunk, hogy afroázsiai vadmacska, és ebből lett a házi szica. Nagyon fontos látni azt, hogy a vadmacska, mint külön faj, tökéletesen tud hibridizálódni a házi macskával. És egyébként a házi macska még számos egyéb egész egzotikus macskafajokkal is, macskaféle fajokkal is hibridizálható, például a szervállal akár, ami ugye azért egy teljesen másképp kinéző, nagyobb afrikai, stb. Állat. Tehát ugye visszatérve a kérdésedre, a vadmacska az egy vadonban élő, úgymond mezopredátor, tehát ugye kis állatokra vadászó, amúgy a házi macskára különben eléggé hasonlító állat, de abszolút megkülönböztetendő az elvadult házi macskáktól. Tehát mi találkozhatunk az erdő közepén egy tökéletes vörös cirmos házi macskával, aki vadállatként él, fél tőlünk, ott is született kint a vadonban, de ő nem vadmacska. A vadmacska az egy külön faj, és egyébként nagyon érdekes elkülönítő bélyegei vannak, tehát ugye nem csak genetikai alapon lehet megkülönböztetni, hogy most házi cicáról, hibridről vagy vadmacskáról van szó, hanem ezért a különösen az európai vadmacska elég másképp néz ki, mint mondjuk egy cirmus házi.
És itt már említetted a hibridizációt, hogy egyrészt mit jelent az, hogy hibridizáció, ez hogy történhet meg házi macska, vadmacska szervvel kapcsolatában, és ez miért baj? Hogy ez megtörténik?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan történik, és hogy baj ez, és miért baj. Ugye az ilyen egzotikusabb hibridizációk, mondjuk egy szerválal, ez általában fogságban tartott egyedekkel történik. Magyarországon tilos szervál hibridet tartani, szervál vadmacska hibridet, de a világon számos ország, mint az Egyesült Államokban, ezek nagyon népszerű, egzotikus kedvencek, különösen, mert menőn néznek ki. Mindenkit lebeszélnénk egyébként ilyeneknek a tartásáról, mert ugye vadállattal hibridizált háziállatnak a tulajdonságai lehet, hogy küllemre nagyon tetszetősek, de a viselkedés, ugye, amihez mi etológusok egyébként úgy gondoljuk, hogy valamennyit értünk, ugye a viselkedése ezeknek az állatoknak abszolút nem hozza azokat a kedvelhető tulajdonságokat, amiért mi házi állatokat, társállatokat szeretünk tartani. Tehát ugye ezek vadabbak, nehezebben szokják meg az emberi közelséget, tehát mondjuk egy szervál-hibrid, amíg ha ivartalanítják, akkor is megtartja a spriccelős, jelölős habitusát, tehát ezek mind, ez felejtős. A vadmacskával történő hibridizáció az teljesen spontánul zajlik. Na most persze jó kérdés, hogy hogyan történik ez, hiszen azt mondtam az előbb, hogy a vadmacska, az európai vadmacska az az embert nagyon kerülő faj. Tehát ezért is van visszaszorulóban a legtöbb helyen, európai országban, mert nem nagyon viseli el, hogyha az emberek mozognak a területén. Tehát itt most nem arról van szó, hogy felépítek egy lakóparkot, és akkor jó, ott nem szeret a vadmacska, hanem ahol mondjuk turistaforgalom van, azt se nagyon szereti. Tehát egyre kevesebb a zavartalan élőhely, ezért furának tűnhet, hogy akkor mégis, hogy hibridizálódik a házi macskával. Kevesebb olyan eset van minden bizonnyal, amikor mondjuk vadmacska kandúrok ivarzási időben mondjuk egy falu szélen elkapható házi macska nősténnyel párosodnak. Ilyen is előfordul, de sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy ugye a házi macska, amint az előbb azt említettem, teljes full potenciális ragadozó állat maradt, tehát egyrészt, ahol megteheti, akár kilométeres távolságukra bejár az erdőbe, vagy a vadonba vadászni. Másrészt ugye sajnos a felelőtlen macskatartásból adódóan, ami elsősorban azt jelenti, hogy a zabolátlanul szaporodó házi macska almokat ugye az emberek egyszerűen kidobják például, majd ezek a macskák némelyike túlél, és ezek aztán már elvadult macska populációt alkotnak, amik aztán kint szaporodnak a vadonban. Na most ezek az elvadult macska populációk lehetnek a legfőbb forrásai a hibridizációnak, mert ezek már tulajdonképpen viselkedés szempontjából nem igazán térnek el a vadmacskával, vadmacskától, és amikor találkoznak szaporodási időszakban, akkor szaporodnak is együtt. Mi ebből a gond? Ugye ennek egyik oka az egy kvázi ökológiai és természetvédelmi ok. A hibridizáció révén tulajdonképpen eltűnik a vértiszta vadmacska, tehát megszűnik a faj. Ez egyébként Afrikára nagyon jellemző, azért is nincs releváns irodalma az afrikai vadmacska viselkedésének, mert szinte minden afrikai vadmacska visszakereszteződött már ottani helyi házi macskákkal. És Európában is, ugye, ahol fölmérik genetikai vizsgálatokkal a hibridizáltság mértékét a vadmacska állományban, egyre kevesebbszer van olyan, hogy azt lehet mondani, hogy na hát kérem szépen ez 100% vadmacska. Ez egyébként egy tudományos szempontból nem nyugvó pontra jutott kérdés, hogy amúgy, és most kérem szépen a vadmacska védők bocsássanak meg nekem, mert ez nem az én véleményem, hanem ilyen ökológus vélemények is vannak, hogy tulajdonképpen az, hogy eltűnik maga a vértiszta vadmacska, az önmagában nem akkora gond, hogyha a hibridek ellátják a táplálékhálózatban, a vadonban ezt a mezopredátor feladatot, amit a vadmacska betölt. Tehát ugye itt érezhető az ellentét. Az egyik tábor azt mondja, hogy nekünk vértiszta vadmacska kell, mert ez a faj megőrzésnek a lényege. A másik oldal azt mondja, hogy a táplálékhálózatban kell ezt a szerepet ellátó állat. Ha ezt egy hibrid látja el, ez egy kompromisszum. De jelen pillanatban ugye azért a természet és környezetvédelem az igazából azért a faj megőrzésre koncentrál, tehát nem szerencsés dolog az, hogyha a vadmacskák mint olyan feloldódnak a kiáramló házi macskáknak a hibridizációs hullámában.
És mitől ennyire sikeres a házi macska, hogy egyrészt azért a városokba is, az emberek életébe is részt vesz, és bejött, és lefölözi azt, ami jár neki. Másrészt ezek szerint a vadmacskák életterét is kezdi meghódítani, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy nagyon megosztó dolog macskát tartani, de mégis sikeresek, és mégis itt vannak a közöttünk. Ennek mi lehet az oka?
Hát ez, amit kérdezel, ez pontosan rávilágít arra, hogy a házi macska mennyire komplex képződmény, hiszen mind a két szerepkörében tökéletes tud nyújtani. Tehát egy társállatmacska az, és erre ugye nagyon sok kérdőjüves és kísérletes tanulmány is van, az nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott és teljes társ élményt nyújt az embereknek. Tehát szerethető, értelmes, kommunikatív, a gazdák úgy érzik, hogy empatikus, megértő, tehát ezt most nem úgy mondom, hogy erre feltétlenül bizonyíték van, de amikor nagyon sok ember állítja, hogy az én macskám megérzi, hogy nekem jó kedvem van, vagy rossz kedvem, beszélgetek vele, stb., akkor az ember oldaláról nézve ez egy jutalmazó kapcsolat. És nyilvánvalóan bárki, akinek macskája van vagy volt, az tudja, hogy a macska is úgy viselkedik ezekben a társállat-ember kapcsolatokban, hogy ő jól érzi magát. Viszont ugye, ahogy arról beszéltünk korábban, 10 000 éves története alatt a házi macska direkt soha nem lett a predátor, tehát a ragadozó viselkedése ellen szelektálva. Tehát ezt meg kell érteni, hogy a kutyával összehasonlítva a macska viselkedését nagyon kevéssé alakítottuk át. Talán a legfontosabb átalakulás az egyébként a szociabilitásának, tehát a társaság tűrésének, kedvelésének a fokozása volt, nem csak az emberrel szemben, hanem gondoljunk bele abba, hogy a macska a fajtársait is elviseli, a házi macska. Sőt, mi több néha még szereti is, de akinek van otthon 3-4 macskája, vagy akár 2, azért ezeket lehet egy lakásban tartani. Ugye a vadmacska az nem tudom én hány hektáros, kizárólagosan használt territóriummal rendelkezik, ahonnan az összes többi vadmacskát elzavarja. Tehát ugye ez is nagyot változott, a macska elviseli a fajtársait, elviseli az embert, könnyen megszokja és megszereti az embert. Vannak neki kommunikatív magatartása is az ember, például az, hogy a felnőtt házi macskák nyávogósak, az az embernek szóló kommunikáció legjobb tudomásunk szerint. De ezentúl, ezen felül ő nem vált dependensé tőlünk. Tehát amikor meglazul ez a kapcsolat az emberrel, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy a sok elvadult házi macska, meg az ilyen kóborló szegény cica, egyik se döntött úgy egyik reggel, hogy szép volt, jó volt ez az emberrel való együttélés, de mostantól én elvadult macska leszek. Itt mindig az ember aludas, mert kidobja a macskát, ott hagyja a macskát. Sok esetben ugye világszerte voltak olyan helyzetek, amikor mondjuk az emberek odébb álltak. Mert mondjuk azon a szigeten volt egy bálnavadász állomás, mondjuk Antarktisz környékén, bálnavadászatnak bealkonyult, emberek fogták a sátorfel, elmentek, ott maradt több száz macska utánuk. Na most, tehát sose a macska kezdi az elvadulást, ezzel ezt akartam említeni, de nagyon képes rá. A világon nagyon kevés elvadult kutya van. A gazdátlan kutyák is a városokban maradnak, mert emberi erőforrásoktól függenek, dependensek. A macska nem dependens az ember, ha az egyik nap úgy hozza, hogy ő mostantól a vadonban kell, hogy megéljen, nagy valószínűséggel meg fog tudni élni.
Úgy néz ki, hogy nagyon jó érzés macskát tartani, de ebben az új kutatásotokban azt mutattátok meg, ha jól értettem, hogy bár sokan tartanak macskát, és tudják is azt, hogy hogyan lenne érdemes macskát tartani, vagy hogyan működik a felelős állattartás, mégse úgy tesznek, mégse felelősen tartják az állatukat.
Ebben a kutatásban pontosan arra voltunk kíváncsiak, és egyébként ez volt benne az újszerű, hogy ugyanazt a macskatartói populációt, tehát magyar macskatartókat, és egyébként több száz nem macskatartó embert is, egyrészt megkérdeztünk arról, hogy vajon tisztában vannak-e azzal, hogy a vadmacska milyen tényezők által veszélyeztetett, tehát mi árthat a vadmacskának. Közt ugye feltettük a kérdést, tehát ott volt az is lehetőségképpen, hogy a házi macska, mint veszélyforrása vadmacskákra, mert sok egyéb mellett elüti az autó, illegális vadászat, élőhely tönkretétele, stb. Másrészt pedig ugyanezeket az embereket megkérdeztük arról, hogy ők tudják-e azt, hogy amúgy felelősség teljesen hogyan kellene macskát tartani, illetve elméletben ők mit tennének mondjuk a macskájuk biztonságáért. És egy harmadik körben megkérdeztük őket, már azokat, akik macskatartók voltak, hogy ők valójában hogyan tartanak macskát, minek tekintik a macskát, tehát mi a funkciója az ő életükben a cicának, és milyen fajta, hogy úgy mondjam, a felelősségteljes macskatartásra utaló viselkedéseket folytatnak. Tehát például védőoltásokat biztosítanak-e a cicának, alkalmaznak-e egyéni jelölést, tehát mikrocsipet, vagy névtáblás nyakörvet, tesznek-e valamit az ellen, hogy a macska ne egye meg a vadvilágot. Tehát az ilyen különböző, hogy úgy mondjam, környezetbarát és felelősségteljes macska tartási szokásaikat kérdezgettük. Na most, és itt arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon az embereket befolyásolja-e a macskatartási szokásaikban, illetve a vadmacskáról alkotott véleményükben az, hogy van-e valamilyen vadbiológiai vagy biológiai irányú végzettségük, tehát ugye ezeket hívtuk professzionális vagy hivatásosoknak, ez lehet állatorvos, lehet vadgazdamérnök, lehet biológus, tehát nem voltunk nagyon szigorúak, összehasonlítva az ilyen előképzettséggel nem rendelkező emberekkel. Most amit találtunk, az nagyon érdekes volt, mert egyrészt miközben mi arról beszélünk itt, hogy mennyire egyedi ez a dolog, hogy a házi macska hibridizálva a vadmacskával komoly problémát okoz a faj megőrzés szempontjából, az emberek ezt tartották, a válaszadóink ezt tartották a legkisebb jelentőségűnek, a házi macska hatását. Tehát az ilyen nagyon jól elképzelhető dolgokat, mint hogy elüti az autó, meg hogy az emberek tönkreteszik az élőhelyüket, ezeket fontosnak ígérték. Az, hogy a házi macskával mi történik, az volt a 7 tényező közül a leggyengébben súlyozott.
De a valóságban ez az, ami leginkább fenyegeti a vadmacskát, és nem az, hogy el fogják ütni.
Elütés is, tehát az elütés ugye egyszerű és direkt. Ott vége a dalnak, de hogy úgy, szabályozhatósági szempontból és kiterjedtségét tekintve a házi macska a legveszélyesebb a vadmacska fajra. Mert ugye ez egy ilyen láthatatlan folyamat a hibridizálás. És még amit fontos tudni, hogy Magyarországon már jelentős vadmacska populáció van, az ország mezőgazdasági művelés alávontságából és általában véve sűrű lakottságából adódóan a vadmacska állomány szokatlanul nagy része él úgynevezett fragmentált élőhelyeken. Tehát amik ember közeli élőhelyek, tehát ki van téve a házi macska hatásának. És még egy nagyon érdekes dolog, amit ugye a vadgazda kollégáink adtak hozzá ehhez a kutatáshoz, ugye, hogyha megnézzük a előfordulási térképét a vadmacskának és a házi macskának Magyarországon, azt fogjuk, a házi macska előfordulás az egy sokaknak nem kellemes hangzású index, ugye ez a kilövési index. Tehát amit a vadgazdálkodók jelentenek, hogy adott területen mennyi elvadult vadmacskát lőttek. Mert ugye Magyarországon a gazdátlanul kóborló macskákat a vadgazdálkodóknak elméletileg ki kéne venni ott a ökoszisztémából. Tehát ugye a házi macska, az elvadult házi macska állományról van egy ilyen úgynevezett vadászati adattár, és abból származó adatok alapján tudjuk, hogy az ország mely területén mennyi házi macskát vesznek ki a vadászok, vadgazdálkodók a rendszerből, és ha ezt összehasonlítjuk a vadmacska elterjedéssel, azt fogjuk látni, hogy a legenyhébb házi macska kontroll azokon a területeken van, ahol a legtöbb vadmacska él. Ennek egy érdekes vadgazdálkodási oka van. Hol él a legtöbb vadmacska? Nagy vadas területen. Tehát ő az erdőket kedveli, ott él a legtöbb vadmacska, ahol amúgy mondjuk szarvasvad, disznó, dámvad tartózkodik. Na most itt a vadászok nem annyira foglalkoznak a kártékonynak ítélt mezőkön.
Kit érdekel a macska, hogyha lőhetek egy szarvast?
Igazából kit érdekel a macska, a róka és a sakál, amikor a fő gazdasági állatunk a szarvas. Ezek a kicsi ragadozók ezeket nem fogják bántani. Tehát itt a vadászokat nem igazán izgatja, hogy ők sakált, rókát, vadmacskát csapdázzanak, lőjenek, mert az ő, hogy mondjam, fő bevételi forrásuk, a nagyvad, az nem károsodik ezen mezopredátorok révén. Ahol sok macskát csapdáznak, lőnek, azok az apró vadas területek, tehát ahol a lényeges vad mondjuk a mezei nyúl. Na most ugye ebből adódóan, ha valaki arra számítana, hogy majd a vadászok megoldják ezt a házi macska problémát, mert ők nem hagyják, hogy a vadmacskás területeinken elszaporodjanak házi macskák, ez nem igaz, mert ott a vadászokat ez nem érdek. Na de visszatérve ugye a kedves megkérdezetteinkre, ugye azt találtuk, hogy a emberek általában azért tudnak a felelősségteljes macskatartás szabályairól, és a professzionálisok különösen. Tehát ugye akiknek érteni kéne hozzá, azok tudják, hogy mondjuk a macskát leginkább nem kéne szabadon grasszálni, hagyni, meg esetleg jelölni kellene, és hasonló felelősségteljes dolgokat tenni vele. Viszont nagyon érdekes módon, amikor arról van szó, hogy az emberek mit csinálnak a saját macskáikkal, akkor egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet. Mert például pont a professzionálisok, tehát akik tudják, hogy hogyan kéne macskát tartani, ők abszolút nem jobbak, mint a, hogy mondjam, nem professzionális. Tehát ők ugyanúgy szabadon futóba tartják a macskát, ugyanúgy nem jelölik, ugyanúgy azt mondják, hogy a legfőbb dolga az, hogy egerészen. Sőt, mi több, ugye, van egy nagyon, hogy úgy mondjam, idézőlesen kellemes honpolgártípus, aki úgy véli, hogy a macska az egy fogyóeszköz, tehát igazából nem kell vele a biztonságával törődni meg minden. Az a dolga, hogy egerészen, aztán hát, hogyha elveszik, akkor majd lesz egy új. Tehát ez egy ilyen visszás helyzet, hogy tulajdonképpen sokak számára megvan az információ, hogy hogy kéne csinálni, de valami miatt, és itt nem akarok ostorozni senkit, mert sokszor úgy van, hogy nincs, hogy úgy mondjam, meg az adott körülmény, hogy hogyan tartsak igazából, hogyha mondjuk egy kertes házba lakik valaki, nem feltétlenül tudja macska biztosítani az egész kertet. És emellett azért ő tudhatja azt, hogy hát azért az lenne jó, hogyha macska nem enne meg minden madarat, ami arra száll. De hát vannak ilyen, hogy mondjam, még van teendőnk, hogy úgy mondjam.
És itt már említettél pár példát, hogy hogyan lehet jól macskát tartani, de van még erre vonatkozóan javaslatod, vagy bármi olyan, amit megfogadhat az ember, különösen a kertes házban kiengedve tartja a macskát, hogy tényleg ne vadásza le ott az egész állatsereget, ami még megélne mellette?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és meg kell, hogy mondjam, hogy nincs kiforrott varázsmegoldás, mert ugye egyfelől tényleg az, hogyha a macska szabadon szaladgál, különösen manapság, amikor már nincsenek igazából hatalmas kertek, tehát a macska hip-hopként van az utcán, átment a szomszédba, kiment az erdőbe, tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a kiáros macska aztán még a kerítésünkön kívül is van, ahol már bármi is történhet vele. Tehát a macska biztonsága szempontjából sem ideális az ellenőrizetlen, hogy mondjam, rohangászás a szabadban. Viszont a macskánál azt is tudnunk kell, hogy az egy tévhit, hogy a macska az a legideálisabb állat egy 32 négyzetméteres lakásban való 15 évig tartó folyamatos bentartásra. Mert a macskák, lehet, hogy ez sokaknak meglepő, de rendkívül újdonságigényes, kíváncsi állatok. Tehát, hogyha abszolút ingerszegény környezetben tartjuk őket, akkor kialakulhatnak viselkedési problémák, tehát idegesség, agresszivitás, gyakorlatilag ilyen neurotikus tünetek, a macska szénné unja magát, mondjuk úgy. Na most mit lehet tenni, hogy az egyrészt az ember felelősségteljesen tartsa a macskát, és mondjuk vigyázzon a, nem tudom én, környékbeli érdekes madarakra, meg hüllőkre is, ugyanakkor ne legyen abból probléma, hogy igazából a macska is szenved attól, hogy egy roppant unalmas élete van, és semmi nem történik a környezetében. Ugye itt csak félig viccesen megjegyzem, hogy volt egy olyan opció a kérdőves tanulmányunkban, hogy hogyan kellene macskát tartani, és akkor ott volt különböző válasz lehetőség, és volt egy olyan is, hogy egyáltalán nem kéne macskát tartani. Ezt elég sokan beixelték egyébként. Tehát ugye a lényeg az, hogy a kiárást azt lehet, kiárás biztonságosságát lehet úgy fokozni. Manapság ugye már szoktak ilyen elkerített részét csinálni a macska számára az udvarnak, ami mondjuk magasabb a kerítéssel, vagy esetleg egy hálóval lefedve, ugye így kvázi olyan, mint egy macska röbde. Tehát ahova a macska kijárhat, ott vannak érdekes dolgok, ez lehet a kertnek egy része, de innen tovább a macska már nem tud menni. Ugye olyan lakásokban, ahol van mondjuk egy erkély, azt manapság elég gyakran ilyen macska függönnyel lefüggönyözik, ahol megint a macska biztonságosan kint tud lenni, nem esik, nem zuhan ki, mégis van neki valami a környezetében. Nálunk még nem elterjedtek, de nagyon kiterjedten teszteltek külföldön azok a direkt a vadászosságot korlátozó eszközök, amik a macska szabadon járkálása mellett nehezebbé teszik számára, hogy megfogjon valamit. Tehát ugye a legdrasztikusabb talán ez úgy hívnám, hogy macska partedli, tehát ez egy ilyen kis műanyag lapka, ami a cica nyakörvéről lóg. Ez ugye azt akadályozza meg, hogy a macska lecsapjon valamire, tud menni, mindent tud, de effektíve a mancsaival ráugrani hirtelen valami zsákmányra nem tud. Ugye vannak különböző olyan eszközök, mint a csengettyűsnyakörv például, vagy ilyen színes, olyan, mint amit a hölgyek hajgumiként szoktak használni, csak ilyen fodroska, ilyen gallér, amit a cicára rárakunk, színes. Ezek is növelik a macska észrevehetőségét, tehát a zsákmány nagyobb valószínűséggel el tud menekülni. Tehát aki mégiscsak szereti azt, hogy a macska szabadon jöjjön, menjen, de nem akarja, hogy egy, hogy mondjam, vérengzés csapjon, gondolkodhat ilyen vadászosságot gátló eszközökben is.
Ez nem volna túl nagy beavatkozás az ember részéről? A macska természetébe, jól létébe?
Ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert valahol mi mindig bent, tehát ugye valahol mindig beavatkozunk, és éppen azt mondtuk, hogy aki meg nem tesz semmit, azt meg most megbélyegeztük, hogy hát te nem vagy felelősségteljes macskatartó. Nagyon kell figyelni arra, hogy ezek az eszközök, amikkel a macskát ellátjuk, egyrészt ne legyenek veszélyesek a macska számára. Tehát például ezeket a nyakörveket direkt úgy gyártják, hogy önkioldósak legyenek, tehát hogyha a macska mondjuk egy bokorba fölakad vele, akkor ne fulladjon ott meg, hanem akkor lejön róla a nyakörv. Most persze akkor a gazdi szomorú, mert akkor megint ugrott egy nyakörv. Másrészt pedig ugye figyeljük, hogy valaki mondjuk egy ilyen macska partetlit használ, akkor azért ennek a föltétele után figyelni kell a macskát, mert hogyha még 3 nap múlva is azt látom, hogy a macska mozdulatlanul áll, mert egyszerűen, vagy kiborul ettől, akkor ez nem állatbarát megoldás. Tehát, hogy ezeket mindig ésszel kell művelni, figyelni kell az állatot, hogy ne okozzunk neki nagy kellemetlenséget ezzel. Még amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, erről nem beszéltünk, tehát ugye, illetve emlegettük azt, hogy a természetbe kiáramló macskák, ezek ugye általában az emberi felelőtlenség eredményei. Tehát ugye, és én nem akarom azt mondani, hogy az összes macskát ivartalanítsuk, mert akkor ugye nem lesz macska. Tehát ugye az sem egy állapot, azért, mert azért 10 000 éve tart macskát, és erre az állatra úgy mondom, nekünk szükségünk van. Viszont ugye, akinek otthon lehetősége van arra, hogy mondjuk a cicája szaporodjon, vagy mondjuk azt mondja a gazdi, hogy egy almot szeretnék ettől a cicától, aztán ivartalanítom. Ez teljesen jó, akkor, hogyha előre van egy terv, hogy mi lesz a szaporulattal. És itt ugye az a lényeg, hogy a megszületendő 3-4, nem nagyok a macska almok, tehát 2-3-4 cica születik általában, hogyha valaki előre el tudja tervezni, hogy ezeknek a cicáknak jó gazdát fog tudni találni, akkor minden további nélkül lehet macska almot létrehozni, de viszont amikor valakinek van otthon 5 ivartalanított macska, amik gyakorlatilag folyamatosan dobálják a kölyköket, amiket aztán gyakorlatilag nem törődnek vele az emberek, hogy ezek hova kerülnek, hogy melyik kutya eszi meg őket, meg elüti az autó, meg összefogdossák a szadisták őket. Tehát ez az, ami nagyon rossz. De felelősségteljesen nem csak lehet macskát tartani, hanem még szaporulatot is lehet vállalni, de előre gondolkodva, hogy na most ezek hova fognak kerülni, és jó helyre természetesen.
Nagyon motoszkál bennem az a kérdés, amit említettél a kérdőíveden is, hogy volt egy ilyen választási lehetőség, hogy nem kellene macskát tartani. Hogy ha egy kicsit így ilyen science fictionként elképzeljük, hogy hirtelen nem tartunk macskát, és nincsenek macskáink, akkor az milyen változást hozna? Ez lehet, hogy inkább ökológiai kérdés, de hát ha van itt ennek helye.
Ez egy roppant érdekes gondolatkísérlet lenne, ugye számos verzióját el tudom képzelni, ez ugye ennek van olyan, mi lenne, ha nem lenne kutya, vagy mi lenne, ha eltűnnének az emberek, és akkor mi lenne a házi állatainkkal. Ez ugye, hogyha innen, bocsánat, hogy átalakítom egy kicsit a kérdésedet, hogyha például ezzel játszunk fel, ezzel a gondolattal, hogy ilyen apokalipszis van, és eltűnnek az emberek, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy néhány évre rá a kutyáknak, gyakorlatilag a világ kutyáinak is a legnagyobb része eltűnne, mert ugye ők tőlünk függnek. Tehát ez a sok 100 millió falusi, meg pária kutya, ami Indiában, meg Afrikában, Dél-Amerikában szaladgál, ezek is ugye az emberi szemét termelésen éldegélnek. Eltűnne az ember, minden eltűnik, amin a kutya él, a kutya populáció nagy része is eltűnne. Én azt állítom viszont, hogyha egy ilyen sose történjen meg jelenetet elképzelünk, a macska állománynak egy jelentős része megmaradna, ugye, mert ők visszatérnének a ragadozáshoz. Persze aztán, hogy mennyi macskát tud az ökoszisztéma eltartani, az egy másik kérdés. De a eredeti kérdésedet tekintve, macskák nélkül milyen lenne a világ? Én szerintem a mai emberiség túlélné a macskák hiányát, tehát nem kétséges. Nagyon érdekes viszont, hogyha abba gondolunk bele, ahogy amit a macska háziasítása, illetve a macska ember kapcsolat kialakulásakor, eredeti kapcsolat kialakulásakor említettem, hogy vajon sikeres lett volna az ember mezőgazdasági kalandja, hogyha rögtön az első 1-2 ezer évben nem futunk össze a macskával, mint a magtárak védőjével. Tehát azért az nem véletlen, hogy gyakorlatilag a középkor első feléig, tehát nagyjából a 10. századig, sok-sok ezer éven keresztül a macskát minden kultúrában, ahol tartották, magasztalták az egerésző szolgálatai miatt. Tehát valószínűleg ezt a mai ember nem tudja már elképzelni, hogy amikor tulajdonképpen egy eszköz volt a egér és patkány ellen, a legfőbb eszköz, ez pedig a macska, hogy akkor ez mit jelentett az emberiség akkori sikere szempontjából. Manapság nehéz megmondani, hogy melyek azok a területei a társadalomnak, vagy az egyes kultúráknak, ahol például a macska, mint ilyen egérfogó, tehát háztáji biopredátor, mekkora szolgálatokat tesz. Tehát valószínűleg a macska nélküliség ezeken a részeken, ahol a macska effektíve szolgálatot tesz a rágcsálók fékentartásában, még mindig megéreznénk a macska hiányát. Amúgy mondjuk egy ilyen városszéli ökoszisztémában, ahol mondjuk a macska jelentős mennyiségű madarat, gyikot, mindenféle állatot megeszik, ott valószínűleg ez fellélegzést okozna a macska hiánya az ottani állatoknak. Persze aztán átvenni egy másik ragadozó a helyét. Tehát ugye, ha nincs macska, akkor valószínűleg a nyest, a görény, bizonyos kígyók átvennék előbb-utóbb a szerepét. Egyébként ezt nem szabad elfelejteni, és ez egy érdekes dolog, mert ugye általában ostorozzuk a macskát az ökoszisztémára gyakorolt predációs hatása miatt, de sok olyan tanulmány van, ami kimutatja, hogy amikor mondjuk valahonnan kiirtották a macskákat, vagy összefogták és elvitték őket, akkor derült ki, hogy a macskák milyen mértékig tartották féken az adott terület egyéb, amúgy ragadozással foglalkozó állatait, például a patkányokat. Tehát a patkány az nem csak egy ilyen békés, szép, búzaevő dolog, hanem azért a patkány például rengeteg, mondjuk például elérhető madarat, hüllőt, kétéltűt megeszik. Amikor kivették a macskát ezekből a rendszerekből, akkor hirtelen kiderült, hogy hoppá, most nyakló nélkül tombolnak a patkányok. És ugye a harmadik aspektus, és nyilvánvalóan a vadmacska nagyon örülne, ha a házi macska eltűnne. Tehát ez, ugye, vadmacska az csak a házi macskával tud hibridizálódni, aminek nem örülünk. Vadmacskát kiveszem a rendszerből, hát a házi macskát kiveszem a rendszerből, a vadmacska kevesebb kompetitorral, kevesebb hibridizációval, kevesebb betegséggel nézne szembe, tehát ugye nem véletlen, hogy ahol sikeres lokális vadmacska megőrző programokat foganatosítanak, ott mindig az egyik első lépés, ha nem a legelső, a környékbeli házi macska állomány korlátozása, tehát például a kiárási tilalom, ivartalanítása a gazdásmacskáknál, és a totális kivétele a elvadult házi macskák. És akkor gyorsan még az utolsó aspektusra, ha macska nem lenne, rengeteg ember szomorú lenne. Tehát ugye nem véletlen, hogy a macska azért tényleg a fejlett ipari országokban egyre inkább a legnépszerűbb társállat, és ez nem azért van, mert kényszeres macskatartók vagyunk, hanem mert egyszerűen nagyon sok ember szereti a macska által nyújtott élményeket.
És visszatérve egy picit a jelenbe, ezt a kérdőíves kutatást több-több kutatócsoporttal, meg szakemberrel közösen készítettétek, hogy mi hívta életre ezt a közös munkát, és kik a résztvevői?
Hát, hogyha szabad ilyen, hogy mondjam, kedves történetet elmondanom, ez az egész együttműködés ugye eredendően abból indult, a legmesszebbre úgy vezet, hogy a tanulmány utolsó szerzője, Bíró Zsolt, ugye ő a Gödöllői Egyetemnek a vadgazdálkodási szakembere, ő nekem az egyetemi évfolyamtársam, tehát mi együtt voltunk egyetemisták, sőt, mi több még PhD hallgatók is, de ez az első közös munkánk, hiszen másfele vitt az utunk, ő vadbiológus lett, én pedig etológus, de ez a kapcsolat idézte azt elő, hogy én viszont évről évre nagy örömmel megyek a Gödöllői Egyetemnek a vadbiológus TDK-jába zsűrizni. Tehát mindig meghív a Zsolt, hogy jönnék. És akkor vannak ott nagyon érdekes anyagok, amiket bírálok, illetve meghallgatom az előadásaikat, és sokat tanulok is ebből. És így történt az, hogy egyik évben, ennek már 2 éve, az egyik pályamunka, amit bíráltam, az volt Turi Lucának a pályamunkája, vadgazdamérnök hallgató, és ez volt ennek a kérdő. Tehát ez szólt erről a kérdőíves tanulmányról, és mellesleg még egy nagyon érdekes kísérletes vizsgálatról is, amit a budakeszi vadaskarba Burányi Virággal végeztek, ami pedig az ottani két fogságban élő hím vadmacskának egy teszteléses vizsgálata volt. Tehát ebben a TDK-ban két tanulmány is volt, a kérdőíves és a vadmacskás kísérletes. És amikor ezt a munkát olvastam, akkor nagyon megtetszett, tehát érdekes tanulmánynak tartottam, és javasoltam Zsoltnak, hogy ezt meg lehetne publikáció erejűvé formázni ezt a vizsgálatot. Beszéltünk, ugye Lucának is volt erre mindenképpen kedve. Ugye az érdekes fordulata a történetnek az volt, hogy amikor megnéztük, hogy na jó, hát akkor meg lehet-e ezt cikknek írni, akkor kiderült, hogy az eredeti kérdőív kérdés szerkezete, válasz struktúrája nagyon sok utólagos munkát és illesztést és nehéz számolást igényelt volna, és akkor én vakartam a fejemet, és akkor volt, sose felejtem el, amikor azt mondta nekem a Luca, hogy hát ismételjük meg. És akkor így néztem rá, hogy igen, Luca, mondom, de itt van 1200 kitöltőt, mondom, akkor azokat dobjuk ki. Az ugye nem probléma, lefuttatjuk még egyszer. De zseniális volt, megcsináltuk a kérdővet úgy, hogy hogy mondjam, sokkal statisztika barátabb eredményeket adjanak a kérdések, és gyakorlatilag, és hát ez nagyon hálásak vagyunk az összes kitöltőnek, aki követendője vagy elrémítő macskatartási szokásairól beszámolt ebben a kérdőben, mert gyakorlatilag másfél hónap alatt ismét meg lett 1300 kitöltő. Persze intenzíven bombáztuk a kérdővel nem csak a szociális médiát, hanem több egyetem is beszállt, hogy terjesztették, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park terjesztette, tehát sok szakmai szervezet is megosztotta, ezért is van az, hogy viszonylag sok szakember is kitöltötte ezt a kérdőívet, és aki állatos kérdőíves vizsgálatokban otthonosan mozog, ha azt mondom, hogy ebben a kérdőívben a férfi kitöltők aránya 30% volt, akkor az rögtön tudni fogja, hogy ez egy nagy dolog, mert online kérdőíveket, állatos kérdőíveket általában 90% hölgy résztvevő csapat tölt ki, de itt sikerült még egy relatíve jó férfi-nő arányt elérnünk a válaszadók kapcsán. Azután a tanulmányban ugye, utána már a tanulmány megírásába, az adatok értelmezésébe, elemzésébe, illusztrálásába részt vett még a etológia tanszékről rajtam kívül Dobos Petra, ugye, aki egy kiváló MSC-s hallgató, és kutyás vizsgálatok mellett macskák fele is kacsingat, illetve ugye a vadbiológiai oldalról még Sali Gergely szállt be, akinek a remek házi macska, vadmacska elterjedési térképeket, kimutatásokat köszönhetjük, illetve természetesen Burányi Virág is részt vett a publikációban, illetve a kérdőív megalkotásába, terjesztésében a Budakeszi Vadaspark részéről. Tehát ez egy ilyen nagyon szép vadbiológus és etológus kooperációvá kerekedett.
Igazán izgalmas beszélgetést kaptunk most tőled, egészen a gondolatkísérletektől, a felelős állattartáson át, a vadmacskák és házi macskák és más fajok életéről. Nagyon köszönjük, hogy beszámoltál a kutatásról itt a podcastben.
Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy máskor is sikerül olyan vizsgálattal előállnunk, ami érdemesnek minősül erre a nagyon jó megjelenési formára. Köszönöm.
Nem csak a cicákat szeretjük, úgyhogy bármilyen állatról is kutattok, majd legközelebb várunk téged sok szeretettel.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A következő adás egy sorozat első része lesz. Csányi Vilmos irányítása mellett 30 évvel ezelőtt indult el a kutyakutatás, vagyis a családi kutyaprogram az ELTE-n. A kezdeti izgalmakat, nehézségeket, az azóta nyert tudást, tapasztalatokat, az elmúlt 30 év eredményeit és változásait járjuk körbe az alapításban résztvevő kutatókkal. A sorozatot Kubinyi Enikő és Miklósi Ádám beszélgetése nyitja, az adás pedig Csányi Vilmos születésnapján érkezik, akit telefonon kapcsolunk és köszöntünk fel. Addig is minden jót, szép napot, sziasztok!